Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Herceg Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A szerkesztő Illés László. Először arról lesz szó, hogy ismertette Moszkva az ukrajnai béke feltételeit. Vlagyimir Putyin azt várja el, hogy a nyugat írásban kötelezze el magát a NATO keleti bővítésének leállítására, kizárva Ukrajna, Grúzia, Moldova és más volt szovjet tagköztársaságok csatlakozását. Oroszország követeli Ukrajna semlegességének elismerését is. Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét Ignát Márk kérdezte.
Mennyire lehetnek ezek tárgyalási alap?
Semennyire. Azt kell látni, hogy a NATO gyakorlatilag akár meg is szűnhetne, ha Oroszország megmondhatná neki, hogy kit és milyen feltételekkel vehet be. Tehát gondoljunk bele fordítva, ha a NATO azt mondaná mondjuk az oroszoknak, meg a kínaiaknak, hogy NATO gyakorlatilag vétójoggal rendelkezne, hogy kikkel tervezik bővíteni a Sanghaji Együttműködés Szervezetét. Tehát már ez önmagában egy abszurd feltétel. Arról nem is beszél, hogy szembe megy az ENSZ alapokmánynak azzal a kitételével, hogy minden államnak szuverén joga a számára fontos döntések meghozatala, már pedig az, hogy milyen nemzetközi szervezetek tagja volt egy állam lenni, az az egyik legfontosabb szuverén jog, tehát nyilván az adott állam döntse el, hogy kihez akar csatlakozni, ne pedig egy külső hatalom mondja meg. Ez lényegében arról szól, hogy a posztszovjet térség még nem NATO, nem EU tag részének, különösen a Kaukázus térségének és a keleti, délkeleti volt posztszovjet tagállamok, ugye Moldva, Belorusz, meg Ukrajna esetében Vlagyimir és Putyin gyakorlatilag egyfajta ilyen fél autonóm, vazalus állam megoldást tart, mondjuk úgy elfogadhatónak. Szintén nehezen értelmezhető az is, hogy gyakorlatilag előfeltétel nélkül a másik fél állítsa le Ukrajna támogatását, és majd akkor egyezkedünk. Nyilván, ha leáll Ukrajna támogatása, meg leállnak a gazdasági büntető intézkedések, akkor az orosz gazdaság megkettőzött erőfeszítéssel fog fegyvereket gyártani, és Ukrajna rövid távon vereséget szenvedhet. Az is a feltételek, a követelés része, diktátum része volt, hogy Ukrajna mondjon le mind a 4 megyéről, ahol még 22. szeptemberében úgymond népszavazással döntöttek az Oroszországhoz való csatlakozásról. Ez azért abszurd, mert ez majd 100.000 négyzetkilométernyi további terület elengedését jelentené, hiszen noha Luhansk megyének, amely ugye a háború eredeti céljai közé tartozott, annak az orosz része úgymond felszabadítása, most már lényegében 99%-át birtokolják az orosz csapatok, de Donyeck megye esetében, vagy Herszon és Zaporizsia megye esetében szó nincs erről. Utóbbi kettő, tehát Herszon és Zaporizsia esetében például a megye területe közigazgatási határok Ukrajnán belül úgy vannak meghúzva, hogy ha ebbe belemennének az ukránok, akkor a Dnyeper-Dnyipro folyón gyakorlatilag az egész déli részen át kéne engedni az orosz csapatokat. Márpedig itt a legjobb természeti védelmi vonal ebben a térségben a folyó, ami átlag 1 kilométer széles, és mind a két oldalon egy 500.000 méteres mocsárvidék is kíséri, átér, ilyen vizenyő zsombékos rész. Plusz az ukránok lényegében az összes kiépített védvonalukat ki kellene, hogy ürítsék. Márpedig ezeket most már több mint 10 éve építik. Bizonyos helyeken, Donyeckben, Luhanszban, nyilván Herszonban, Zaporizsiában is közel 3 évről, vagy majd 3 évről beszélünk. Tehát egészen egyszerűen, ha ebbe az ukránok belemennének, akkor következő az lenne, hogy felajánlják, hogy önként csatlakozunk Oroszország nagy testvérhez. Tehát ez egy teljesíthetetlen diktátum. Nyilván Oroszország pontosan tudja. Ne legyünk naívok, az oroszok tudják azt, hogy ebbe sem az ukránok, sem a NATO nem fog belemenni. Ez egy nagyon ügyes diplomáciai lépés volt, hogy jelezzék, hogy ők nagyon meg akarnak egyezni, de hát ez a NATO, meg hát ezek az ukránok.
Időhúzás a szándék?
Így van. Tehát ez egyértelműen az időhúzásról szól. Meg nem szabad elfelejteni, hogy az amerikai elnök úr eléggé sarkosan fogalmazott az orosz elnökkel kapcsolatban, tehát amerikai részről egyre gyűlik a frusztráció. Tehát ugye Trump, amíg azzal kampányolt, hogy ő 24 órán belül itten békét köt, hát most már a 100 napos határidőből is kicsúsztunk, és a béke távolabb van, mint valaha. Oroszország úgy érzi, hogy ő tulajdonképpen ezt erőből a fronton is ki tudja csikarni, ezért nem érdekelt az érdemi tárgyalásokban, de időről időre azért tesz valami üres gesztust, vagy lép valami ügyes diplomáciai húzást, amivel egy darabig újra, mondjuk úgy különösen a külügyek terén az eléggé járatlan amerikai vezetés egy része úgy érezheti, hogy hó, hát Putyin mégiscsak meg akar egyezni. Na most az utóbbi esetben látszik, hogy most már azért az amerikaiak sem hisznek el igazán semmit az oroszoknak. Gyakorlatilag ez már az első pillanattól kezdve látható volt, de az amerikaiak mondjuk úgy megadták az esélyt annak az oroszoknak, hogy bebizonyítsák, hogy komolyak a megegyezési céljaik. Ez a mostani kvázi ultimátum, vagy diktátum, mert ez nem tárgyalási feltétel, mert ez lényegében az önálló ukrán államiságnak a megszüntetését jelentené tulajdonképpen, és ugye korlátozna a NATO-t egy csomó tekintetben. Ez volt az orosz-ukrán háború eredeti célja. Tehát Putyin ezt úgy érné el, ha megszületne ez a megállapodás, hogy gyakorlatilag a fronton ez nem sikerült kicsikarnia. Tehát értelemszerűen az oroszok pontosan tudták, hogy ebbe úgysem megy bele a másik fél, csak most lehet felmutatni a nemzetközi közösségnek, hogy mi nagyon meg akartunk egyezni, de hát a másik fél erre alkalmatlan.
Hát ezt úgy tűnik nem sikerült ehhez képest, akkor most június 2-án mennyi értelme van leülni tárgyalni Isztambulban?
Nehéz megmondani, sok nincs. Nyilván ez megint arról szól, hogy Oroszország jelezze, hogy ő fenntartja a diplomáciai csatornákat. Most a belegondolunk közben záporoznak az orosz drónok az ukrán nagyvárosokra, és a frontvonal számos szakaszán tör előre az orosz haderő. Komoly orosz támadások készülnek előre, minden katonai szakértő, meg a legtöbb ilyen külpolitikai szakértő is azt mondja, hogy amíg megint le nem szakad az ég, ugye most nagyjából már felszáradt egy csomó helyen a sár, és nem várható a komolyabb eső, bár ugye a klímaváltozás kapcsán ezt is nehéz megmondani, de valószínűleg októberig, amíg újra be nem jön ez az eső saras időszak, az oroszok mindent megtesznek azért, tehát több nagy támadást fognak indítani, hogy a lehető legtöbb további ukrán területeket el tudják szakítani.
Ön látja azt, hogy végeredményben mire játszik Putyin?
Arra, hogy összeroppannak esetleg az ukránok. Tehát azt látni kell.
Tehát ukránok eddig is összeroppantak volna támogatás nélkül, nem az ukránok kell összeroppanni, hanem az őket támogatóknak.
Az oroszok, amikor Trump elnök hatalomra került, hogy majd az USA kifarol, kihátrál Ukrajna mögül, ez nem történt meg. És abban is bíztak, hogy mivel az amerikai támogatás jól látható módon szinte mindenképpen csökken, hogy erre majd az európaiak is meggondolják magukat. Az úgynevezett tetrekészek koalíciója, ugye a britek, franciák, németek, meg a lengyelek együtt viszont az európai lakosság igen jelentős részét, tehát az EU lakosságának majd a felét, bocsánat, a britek nem tagok, de a britekkel együtt simán a felét, gazdasági teljesítményének jóval több, mint a felét, katonai képességeinek pedig majd kétharmadát adják. Tehát ha ez a, amíg ez a csapat kitart a lengyelek mögött, és nagyon úgy néz ki, hogy az új német kancellárra az élen, hogy ez meg fog történni, addig az ukránok ellátása meg lesz oldva. Belegondolunk, nemrég azt vetették fel a nyugati, hogy oké, az amerikaiak nem adnak több fegyvert, ha ők kifizetik, és innentől kezdve Trumpnak ez üzlet, akkor adnak, és erre az az amerikai válasz, hogy akkor persze. Tehát, hogy a támogatás megmarad, itt viszont a nagy kérdés az, hogy Ukrajna meddig bírja ezt a borzasztó felőrlő háborút emberrel. Napi 100-200 ukrán katona hal és gyomorodik meg a frontokon. Attól függ, mennyire intenzívek aznap a harci cselekmények, és még nem indult meg a nagyobb orosz támadás, tehát akkor valószínűleg ez a szám 300-ra, akár 400-ra is felugorhat. Értelemszerűen, mivel mindig a támadó fél szenved nagyobb veszteséget, az orosz veszteség ennek nagyságrendileg a duplája, de hát az oroszok annyival több, csúnyát fogok mondani, emberanyaggal, feláldozható katonával rendelkeznek, közel 4-szer annyi humán erőforrásból gazdálkodnak az oroszok, hogy nekik belefér az, hogy 2-szer több halottat és nyomorékot veszítsenek a frontokon, mint az ukránoknak.
Van-e lehetséges válasz ezekre a feltételekre, vagy erre a kialakult helyzetre a nyugat részére?
Igazából attól függ, hogy kinek a nézőpontjából nézzük.
Tehát a NATO elkezdhetne bővíteni akkor Grúziába, Moldovába?
Nem férünk hozzájuk. Tehát nyilvánvaló, hogyha elkezdünk egy csatlakozási tárgyalást, annyira kis országról van szó, hogy az oroszok azonnal le tudnák rohanni. Tehát egészen egyszerűen, így rövid távon, nem férünk hozzá, hogy a Moldva lehetne esetleg, ahol megindulhatnának ezek a tárgyalások, de ott meg van egy orosz barát szeparatista terület, az úgynevezett Nyesztermenti vagy Transnisztriai Köztársaság, ahol biztos történnek fegyveres provokációk, meg eleve benn van majd 3000 orosz katona, és sem az EU, sem a NATO nem akar polgárháborúzó államot felvenni a tagjai sorába. Az oroszok ezt pontosan tudják, ezért tartják a Nyesztermenti Köztársaságot. Tehát a legegyértelműbb válasz az, hogy fenntartja az EU és a NATO az Oroszországgal szembeni büntetőintézkedéseket, szinten tartja legalább ad abszurdum fokozza az Ukrajnának szóló támogatásokat, és ezzel párhuzamosan igyekszik elmélyíteni a kapcsolatait a moldávokkal, a grúzokkal, meg az örményekkel, akik így még számba jöhetnek, de itt tényleg arra kell figyelni, hogy a Kaukázus térségéhez Oroszország könnyedén hozzáfér, tehát ott nagyon nehéz lenne orosz ellenzés dacára bármit is elérni. Tehát nincs igazán válasz, azon kívül, hogy támogatni kell Ukrajnát. Nyilván van egy olyan álláspont is, és azért ez sem elhanyagolandó, hogy hagyjuk a fenébe az egészet. Az ukránok maguknak keresték a bajt, nyilván értelmezés kérdése. Hagyjuk nyerni az oroszokat, álljon helyre a béke, és jön az orosz olcsó nyersanyag. Ez egyébként a gazdasági szektor szereplői számára az egy nem olyan rossz forgatók. Németországban is vannak nem kevesen, akik azt mondják, hogy nem éri meg Ukrajnát támogatni, sokkal fontosabb lenne a stabil és olcsó energiaellátás kelet felől. Egyelőre a mainstream, tehát az európai politikai főirány az Ukrajna támogatása mellett áll ki.
Rekordot döntöttek a katonai kiadások 2024-ben, olvasható az Economus gazdaságkutató alapítvány új elemzésében. Olekszij Anton, az Economus junior kutatója, a biztonságpolitika és a posztszovjet térség szakértője szerint továbbra is az Egyesült Államok költ a legtöbbet haderőfejlesztésre.
Az igaz, hogy 2024-ben a világ katonai kiadásai az rekordot döntöttek. Ez nagyjából 2700 milliárd dollárról beszélhetünk. Ez 2023-as évhez képest, ez majdnem 300 milliárd dolláros növekedést jelent. Az országokat nézzük kizárólag, akkor az Egyesült Államok majdnem 1 billió dollárt költenek hadseregre. Torony magasan vezetik ezt a rangsort. A második helyen például Kína van, akinek most a 2024-ben 314 milliárd dolláros költség volt a védelmi kiadások terén.
Itt Európában, azon belül Kelet-Európában mekkora összegeket fordítanak hasonló célokra?
Kelet-Európa jelentősen is növelt, ugyanúgy 2024-ben Kelet-Európa 220 milliárd dollárt költött. Közép-Európa is jelentősen növelte a katonai kiadásokat, ez már 75 milliárd dollár teszi ki. Alapvetően ez a növekedés ez elsősorban 2014 után következett be, amikor Oroszország annektált a Krím-félszigetet, és elkezdődött a Donbaszi háború. Azóta szinte mindegyik közép-európai és kelet-európai ország jelentősen növelte a katonai kiadásokat, és ha Közép-Európáról beszélünk, akkor Lengyelország, Szerbia, Románia, Magyarország és Szlovákia is elérte már a 2024-ben elérte a 2%-os védelmi költést, ami ugye NATO elvárás.
Leginkább a 3 éve kezdődött orosz-ukrán háború miatt az Európai Unió is komoly fegyverkezési programokat hirdetett. Azok az összegek, amelyeket az EU vezetői kínálnak katonai célokra fordítani, mennyire jelentősek?
Hát alapvetően azt kell tudni, hogy az európai hadipar az elsősorban kizárólag fegyverbeszerzésekre koncentrál, alapvetően arra, hogy legyen elég harckocsi, elég lőszer, stb. A mostani Európai Uniós politika alapvetően abban gondolkodik, hogy nem csak kizárólag a fegyverekre koncentrálnak, hanem a személyzetre is. Ehhez nyilván azt kell elérni, hogy a tagállamok sokkal többet költsenek a védelemre. Nyilván nem lesz annyira könnyű, mivel még mindig vannak olyan országok, akik nem költik a legalább 2%-ot. Itt elsősorban olyan országokról beszélünk, akik messze vannak az orosz-ukrán frontról. Itt például Olaszország, Spanyolország, Portugália vagy Belgium. Ők még nem költenek 2%-ot, de az egyik ilyen cél, hogy ezt legalább elérjék.
Egyébként, hogyha Európa vagy akár az Európai Unió mondjuk nem az Egyesült Államoktól szeretne fegyvereket beszerezni, amely a legnagyobb gyártó talán a világon, akkor honnan lehetne, mely államok lennének képesek ezt a kapacitást fedezni, legyártani?
Hát elsősorban a két vezető EU-s tagállam, Németország és Franciaország, alapvetően mindketten rendelkeznek elég jó védelmi iparral, csak nekik a kapacitásuk az nem tudja fedezni az összes európai szükségleteket. Alapvetően mind a francia, mind a német hadipar az arra tud koncentrálni, hogy a saját hadsereget tudja fenntartani, de hogy például a közép-európai szükségleteket azokat nem tudja. Ehhez tudtam besegíteni az Egyesült Királyság, akik ugyanúgy rendelkeznek elég jó hadiparral, csak ugyanúgy mindez a három ország, ez még mindig nem elegendő ahhoz, hogy tudjanak helyettesíteni az Egyesült Államokat. Viszont 10-15 éven belül, ha az Európai Unió és a tagállamok jelentős összeget tudnak majd tenni a hadiparba, akkor van erre esély, hogy Európa saját magának tudja beszerezni mind a fegyvereket, mind a saját hadseregét, saját fegyverekből tudja finanszírozni. Nyilván ehhez elég sok idő kell, elég sok pénz kell, és nagyon sok nehéz döntés is kell.
Az amerikai elnök július 9-éig elhalasztotta az Európai Unióval szemben kilátásba helyezett 50%-os vám bevezetését, miután telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Donald Trump szerint Ursula von der Leyen késznek mutatkozik a komoly egyeztetésre a kereskedelmet illető amerikai aggályokkal kapcsolatban. Máté Réka Zsuzsanna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársa az Inforádiónak azt mondta, amerikai fegyverek és LNG, valamint európai autó és gyógyszergyárak lehetnek a vám megállapodás részei. Varga Mónika interjúja.
Minden jel arra utal, hogy Trump elnök a hazai gyártást, illetve a feldolgozó ipart szeretné fellendíteni, és az általa bevezetett vámok, illetve tarifák leginkább ezt a célt szolgálják, hogy a hazai gyártást felpörgessék, illetve hogy Amerikába csalogasson különböző befektetőket, amelyek ott végzik a gyártást, illetve a fejlesztést. Interjúból lehet arra következtetni, hogy az amerikai elnök nem az alacsony hozzáadott értékű ipart szeretné ismét honosítani az Amerikai Egyesült Államokban, hanem ellenkezőleg például a hadipart, a mesterséges intelligenciára épülő ipart szeretné hazavinni, illetve hazacsábítani, és ezáltal jelentősen javítani a hazai munkanélküliségi adatokon. Tehát várható, hogy az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti végleges kereskedelmi megállapodásnak valamilyen szinten része lesz az, hogy az Európai Unió több szolgáltatás helyett most már több javakat is fog vásárolni az Amerikai Egyesült Államoktól, illetve elképzelhető, hogy amerikai székhellyel fognak áttelepedni, legalábbis az amerikai elnök elképzelései szerint néhány európai vállalat.
Milyen termékeket vásárolhat Európa, hogy meglágyítsa Trumpot, fegyvereket?
Ez mindenképpen része lehet a csomagnak. Ugye korábbi információink szerint Trump elnök elsősorban az energiahordozók vásárlását várta el az európai partnerektől.
LNG-t és hát, magyarán.
Igen, és hát ennek bőven van tere az európai piacon. Az Európai Unió 2023-ban összesen kb. 345 milliárd dollárban vásárolt a világpiacról különböző olajexportőröktől olajat, és ebből kb. 90 milliárd volt az, amit így az USA-tól vásárolt, és nem csak olaj, hanem úgy általában energiahordozót. A sajátságos Trump adminisztráció által kiszámolt kereskedelmi deficit, tehát közgazdászok ezt nem így szokták kiszámolni, de az amerikai adminisztráció úgy számol, hogy az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között ilyen körülbelül 130 milliárdos kereskedelmi deficit van, de ez csak a javakat tekintve, tehát szolgáltatások ebben nincsenek benne. Ők azt szeretnék, hogy ez a 130 milliárd kereskedelmi deficit valahogy ellensúlyozva legyen, és egy korábbi megjegyzése szerint a Trump elnök azt várná el, hogy ebben az értékben vásároljon az Európai Unió energiahordozót tőlük. Hát erre éppenséggel van tér, tehát ez a 345 milliárdból lehet 130 milliárdot az amerikai partnerre költeni, de ez akkor már akár egyharmada vagy fele az energiahordozók vásárlásán egyetlen egy partnertől származna. Ez pedig energiabiztonsági kérdéseket vet fel, hogyha ilyen mértékben egy partnertől függ az Európai Unió. A másik fontos eleme a lehetséges megállapodásnak az, amit ön is mondott, tehát a hadipari fejlesztések és a hadipari vásárlások, amelyeket az Európai Unió amúgy is tervez.
És milyen európai cégek helyezhetik át a székhelyüket vagy a gyártásukat az Egyesült Államokba? Itt autógyárakra kell gondolni?
Igen, elsősorban az autóipar, illetve a gyógyszeripar az, amely a szorosabb együttműködést alakíthatna ki az Amerikai Egyesült Államokkal. És a gyógyszeripar hagyományosan nagyon nagy része az európai, Amerikába irányuló exportnak, úgyhogy ezen a téren is várható egy szorosabb együttműködés.
A földközi-tenger migrációs útvonalai közül drámaian felértékelődött a Kelet-Líbia és Kréta közötti szakasz, ami új kihívások elé állítja az aténi kormányt, áll a Migrációkutató Intézet friss elemzésében. Erről Zsámboki Zsolt kérdezte Marsai Viktort, a szervezet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját.
Azt láttuk az elmúlt hónapokban, nagyjából másfél évben, hogy az olasz kormány komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy meggyőzze a lényegében ketté szakadt líbiai politikusokat és részben hadúrakat, ugye Halifa Haftar tábornokra gondolva, hogy ne indítsák el a csónakokat, legalábbis ne engedjék meg őket, hogy elhagyják a líbiai partokat, legyen szó a nyugat-líbiai Tripolitániáról vagy a kelet-líbiai Kirenaikáról. Így valóban egy nagyon nagy visszaesés látunk a közép-mediterrán útvonalon Olaszország irányába. Ugyanakkor ez egy továbbra is egy rendkívül virágzó üzlet, ugye egy átkelés a jelentések szerint most nagyjából 3-4 ezer dollárba kerül. Ezért kelet-líbiai területekről, Tobrukról most valóban nem az olasz partok felé indulnak el az útrakelők, hanem a nagyjából 300 kilométerre levő Kréta szigetét vették célba. És miközben a tavalyi évben, egész évben 5000 ember érte el a szigetet, idén májusig már több mint 4000-en érkeztek meg Krétára.
Az aténi kormányzatnak már számos migrációs hullámmal kellett szembenéznie, kellett kezelni a menedékkérők hullámát. Mennyire tud Atén megbirkózni ezzel az újabb eseménnyel?
Ugye ez komoly kihívás a görögök számára, hiszen ők elsősorban a Törökország felől érkezőkkel küzdöttek, és küzdenek továbbra is itt a kelet-mediterrán útvonalon. Az, hogy délről is nagy számban, tehát Líbiából érkeznek, ez egy komoly kihívás, azért is, mert Kréta nem rendelkezik megfelelő infrastruktúrákkal az érkezőknek az ellátására, a menekültügyi eljárásoknak a lefolytatására. Már csak azért sem egyébként, mert nagyon sokan a Krétához tartozó viszonylag kicsi szigethez, Garoszt érik el először, ahol aztán tényleg semmiféle infrastruktúra nincs ahhoz, hogy ellássák őket. Tehát ez komoly kihívás, most folyik a gondolkodás a tér részéről, hogy hogyan válaszoljanak erre a válságra, hozzanak el létre esetleg befogadó központot Krétára, együtt dolgoznak az ENSZ menekültügyi főbiztosságával a témában, de az alapvető kérdése, hogy hogyan tudják megállítani az embereknek az érkezését, arra nincs válasz, hiszen ne felejtjük el, ha a számok ekkorák lesznek, akkor évvégéig tízezes nagyságrendű válságot kell kezelniük, és már idén is azt látjuk, hogy az érkezőknek az egyharmada, aki megpróbál bejutni irreguláris módon Görögországba, az Krétán keresztül teszi ezt.
Azt már említette, hogy Olaszországba kevesebb menedékkérő érkezik, mivel ők megegyeztek valamelyik líbiai vezetéssel, hiszen Líbiában meg tulajdonképpen két vezetés van, a ketté szakadt az ország. Atén törekedhet-e ilyen megegyezésre, vagy kivel tudna tárgyalni?
Ugye a viszony az változó Görögország és a különféle líbiai frakciók között, és azért azt se felejtsük el, hogy ezek mögött a megállapodások mögött azért komoly pénzösszegek vannak, amit Olaszország nyilván nem ismer el, de ugye 2017-ben is azt láttuk, hogy hát ezre a megállapodásra úgy kerülhetett sor, hogy az olasz titkosszolgálatoknak nagyon komoly pénzmagokkal fizették le a líbiai embercsempész bandákat. Ugye kérdés, hogy Görögországnak van-e diplomáciai ereje és pénzügyi háttere ahhoz, hogy ezt megtegye. És kérdés az, hogy érdekeltek a líbiai szereplők ebben. Ugye Olaszország azért mégiscsak egy nagyhatalmi játékos a líbiai kontextusban, Görögországról ez nem mondható el. Ugye ráadásul azért a görögök az elmúlt években nem ápoltak felhőtlen viszonyt a líbiai szereplőkkel. Ugye például a török-líbiai gázprojektnek köszönhetően, ami Atén megközelítése szerint görög érdekeket sért, tehát itt sokkal nehezebb lesz egy megállapodást, egy ilyen jellegű megállapodást tető alá hozni.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Illis László. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!